Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, negyedik rész. Bodor Ádám és Kertész Imre a 70-es években.
Azt gondolom, hogy talán nem ártana közelebbről is megvizsgálni azt, hogy mi az a újdonság, amit Bodor Ádám hozott a magyar prózába, amivel más módon újította meg a magyar prózát, és esetleg akkor megpróbálhatnánk talán arra a kérdésre is választ találni, hogy ez a novum mennyiben közös a Kertész Imre által hozott novummal.
Bodor Ádám 1936-ban született Kolozsvárott. Első novellája 1965-ben jelent meg az Utunkban. Első kötete, a Tanú, 1969-ben látott napvilágot. További kötetei a 70-es években Romániában jelentek meg. Plusz-minusz egy nap 1974-ben. Megérkezés Északra 1978-ban. Milyen is egy hágó 1980-ban. Bodor Ádám 1982 óta Magyarországon él. A Szinisztra körzet 1992-ben jelent meg.
Évek óta tartoztam Gabriel Duncának 4 darab 20 dollárossal. Egy napon elindultam fölkeresni. Vadonatúj metálzöld, 4 kerék meghajtású Suzuki terepjárómmal, zsebemben görögútlevéllel, egy tavaszi délután érkeztem a Babarotunda hágóra. Sok év után, mint legelőször, ezernyi színben, árnyékoktól tarkán pillantottam meg a Szinisztra medencéjét. Végében a Dobrin kevély ormait, amelyek körül már az északi égbolt türkisz színei izzottak. Úgy gondoltam, a terepjárót az utászház előtt hagyom, elvégre útkaparóként pár hónapig egyszer magam is ott éltem, és körbejárom a tetőt. De sem az utászházat, sem Severin Spiridon tanyáját nem találtam. Helyüket csak találgatni lehetett. Néhány esőtől, hótól áztatott sötétkék üszkös halomban.
Más egyéb a Babarotunda hágón nem változott. A nyugati látóhatár fölött rongyos szárnyú denevér lebegett. Keleten hatalmas narancsvörös felhő. Még a sítalpak régi nyomai is ott kanyarogtak a Kolinda erdő felé. A felhő vízfényében, a zöldellő füvön, a tisztások zugát, a gyantás fatörzseket beragyogva páros, márványpántlika tekerőzött a homályba. Dobrinban annak rendje módja szerint mindjárt bejelentkeztem a hegyi vadászoknál. Az újonnan épült fogadót jelölték ki szálláshelyül, ahol a tartózkodásra engedélyezett 24 órát eltölthetem. Fiatal, még gyermek ezredes, arca csupa púder, ajka merő rúzs, figyelmeztetett erre-arra.
Ha szabad kérdeznem, tehát idegenít mifelünk?
Igen, csak átutazóban járok erre.
Az útlevele tanúsága szerint, tehát görög illetőségű. Figyelmeztetnem kell, hogy a szobáját hamarost foglalja le, és most már ki sem mozduljon onnét, mivel hogy itt napszálltakor, mint évek óta mindig, érvénybe lép a kijárási tilalom. És ha a tilalmat netán megszegné, szabály szerint kénytelenek volnánk innét kitoloncolni.
Igen. Igen.
És a terepjáró gépkocsiját sem szívesen látnánk másfelé, mint a fogadó előtti parkolóhelyen.
Igen.
Fogadó bárpultján, konzerves dobozban, folyékony, büdös zsiradékban kanóc lángja úszkált. Fényei a csapos borostás arcán pislákoltak. A csapos egykori cimborám, sakkozó társam, Jean Tomoyoaga ezredes volt. Újatlan pólóban, pecsétes, foltozott katonanadrágban álingázott, mezit lábra húzott bőrszandájából a padlóra konyultak a griffmadár karmok. Nyilvánvalóan megcsapta előkelő cédrusfa illatom, ezüst hajam idegen fénye, most éppen sötétkék sajemszalaggal konyba kötve viseltem, mert ezek után sem arcom, sem hangom nem érdekelte.
hogy megismerte a pompás színek illatok burka alatt, csak találgathatom.
Egy bizonyos Gabriel Dunka nevű törpét keresnék. Itt, Dublin City-ben. Nem tudom, a régi címén megtalálom-e. És ha igen, jó egészségben, mint remélem.
Dunka? Hogy mondta, Dunka?
Gabriel Dunka nevű törpe volt.
Törpe? Nem is tudom. Törpét itt ne keressem. Ha volt is valamikor, bizonyára elkerült innen.
Talán elköltözött?
Úgy is mondhatnám, uram. Ennyi most már legyen elég. Ha mégis bővebbet tudnék tudni, kimondom a végső szót. Legjobb, ha személyesen érdeklődik Sinistrán a természetrajzi gyűjteményben.
Inna velem egy fél decit?
Nem szokásom, csapos vagyok.
Akkor adjon nekem még egy fél, nem? Inkább akár egy egész decit. Szeretem ezt a fajta zamatot. Szeretem ezt a kaparós rumot. A fanyar tárnis gyökérkével.
Jobb, az úr sem rendel többet. Nem ártana az úrnak is nyugovóra térnie, ha nem látná, az idevalósi népek már rég elpihentek.
Kertész Imre 1929-ben született Budapesten. A Sorstalanság 1975-ben jelent meg. A Nyomkereső című regény 1977-ben. A Kudarc 11 évvel később, 1988-ban. A Gálya napló pedig 1992-ben.
Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy különös életformám, amely teljesen elkülönít a környezetemtől, az úgynevezett élettől, csak egyfajta óvatosság voltaképpen a tiszta megőrzés kedvéért. És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön, saját felszabadulásom?
Legelőször még csak amúgy, mondhatnám, vendégként éreztem magam a rabságban. Igen, magyarázhatóan, és alapjaiban mindnyájunk, végsősoron az emberi természet csalóka szokása szerint, azt hiszem.
A sorstalanság, mint önéletrajzi regény.
Az udvar, ez a napverte térség itt egy kevéssé kopárnak látszott. Futballpálya, veteményes, pázsit vagy virágok nyomát sehol se találtam.
Életrajzomban az a legönéletrajzibb, hogy a sorstalanságban semmi önéletrajzi nincs.
Mindössze egy dísztelen, külsőre nagy pajtára emlékezhető faépítmény állt itt. Szemlátomást az otthonunk. Bemennünk, értesültem, majd csak az éj nyugovóra térés idején lehetséges. Előtte, mögötte hasonló pajták hosszú sora, egész a végtelenségig. S balkész felül is még egy pont ugyanilyen sor, elől, hátul, oldalt, szabályos távokkal, közökkel.
Ami önéletrajzi benne, az az, hogy hogyan hagytam el belőle minden önéletrajzit a magasabb hűség kedvéért.
Azon túl a széles, káprázatos műút. Vagyis hát megint egy ilyen műút. Mint hogy a fürdőből jövet az utak, terek s egyforma épületek azonossága ezen a roppant, mindenütt lapos területen többé már nem igen volt tisztázható. Már legalábbis az én szememben.
A regény nem egy személy, hanem egy elszemélytelenedés története, amely épp oly lassan és kérlelhetetlenül bontakozik ki, akár egy személyiségé lenne.
Jobbra viszont a már jól ismert tüskés drótkerítés. Mint meglepődve értesültem, villanyárammal telítve. S valóban, akkor ismertem csak föl a betonszövegeken a sok fehér porcelán csavart. Akár csak otthon a villanyvezetékeken, meg távírópóznákon. Ütése biztosítottak, halálos. Egyéb iránt elegendő csak a tövében húzódó keskeny ösvény laza homokjára is lépnünk, hogy az őrtoronyból egyetlen hang és intőszó nélkül lelőjenek.
Minden magunk teremtette forma oly végtelenül különbözik tőlünk, hogy amit végül önmagunkból mégis magában foglal, az maga a csoda.
Ekkor kellett most már utóvégre komolyabban is fölfigyelnünk a szagra. Nehéz volna meghatároznom. Édeskés és valahogy a ragacsos volt. Nem volt nehéz megállapítanunk, egy kémény a bűnös. Balra a műút irányában, de attól jóval messzebb. Gyárkémény volt, mindjárt látszott, és így értesültek az emberek is, mégpedig bőrgyáré, mint sokan már ezt is rögtön tudták. Csak ugyan. Eszembe is jutott, ha némely régi vasárnapon apámmal az újpesti futballmérkőzésre mentünk, a villamos ott is egy bőrgyár mellett vitte, és azon a szakaszon ott is mindig be kellett fognom az orrom akkor. Máskülönben járt még híre, ebben a gyárban mi nem fogunk szerencsére dolgozni. Ha minden jól megy, ha ki nem ütköztünk a tifusz, vérhas vagy egyéb járvány, hamarosan más, megnyugtattak, barátságosabb helyre indulunk tovább.
Egészen lehatolni ennek a figurának és a fogalmaknak a legmélyére, és mindig a felület eszközeivel. Felhasználni az erkölcsiség régi szavait, hogy felmutassuk képtelenségét.
A beszélgetés résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György, Márton László és Mészáros Sándor.
Azt gondolom, hogy talán nem ártana közelebbről is megvizsgálni azt, hogy mi az a újdonság, amit Bodor Ádám hozott a magyar prózába, amivel más módon újította meg a magyar prózát, és esetleg akkor megpróbálhatnánk talán arra a kérdésre is választ találni, hogy ez a novum mennyiben közös a Kertész Imre által hozott novummal. Én most egy ilyen óvatos és talán bizonyára durva és leegyszerűsített közelítést próbálnék meg. Szerintem a szövegek előadás módjáról van szó. Arról, hogy a Bodor Ádám és egészen másféle módon Kertész Imre által prezentált szövegek egyáltalán nem illeszkednek be a realisztikus, anekdotikus prózasémákba, ez egészen nyilvánvaló, de ugyanakkor a prózai szituálásnak azt a fajta ironikus lefokozását sem követik, ami a 70-es évek vége felé általános tendencia volt az akkori magyar irodalomban, hanem szerintem talán a nézőpont radikális megváltoztatásával, eltolódásával magyarázhatóan egy olyasfajta, talán még azt is megmenném kockáztatni, hogy patétikus, de rejtetten patétikus szemléletmódot közvetít mind a két életmű, legalábbis kezdeteiben, amely nem felülről szemléli a dolgokat, hanem alulról a kiszolgáltatott és szélsőséges erkölcsi helyzetekbe hozott ember szemszögéből közvetít bizonyos fajta nagyon konkrét történelmi tapasztalatokat, ezeknek azonban megtalálja az adekvát prózai kifejezési formáit. És ez az, ami maga ugyan ez is rendkívül látványos megújítása volt a prózának, csak az akkori szituációban nem lehetett annyira észrevenni, de így visszamenőleg ennek jelentősége felér azzal a fajta megújítással, amelyet Nádas Péter Eszterházy vagy Tandori neve fémjelez.
Egyetértek, számukra nem volt látványos akkor ez a probléma.
Persze, de hát közben...
Hogy nejten azt akartam mondani, hogy...
Látványos ez, mert én szerintem a felszínen, elnézést, hogy közben vágtam, tehát a felszínen azért ez jobban kötődik, látszólag jobban kötődik egy úgymond realista történetmondáshoz, hiszen a szövegek azok ilyen értelemben magukért beszélnek, és hogyha ezt összehasonlítjuk egy, mondjuk így egy posztmodern magyar prózai szöveggel, hát akkor ott sokkal látványosabb a dolog. Itt szerintem mélyebbre kell ásni ahhoz, amit Márton László mondott, például a nézőpont kérdése, az szerintem is borzasztó fontos, talán annyival egészíteném ki azt, hogy nem alulról, ugye, tehát nem felülről, az olyan semmiféleképpen nem alulról, tehát egy szintről. Tehát egymás mellett vannak a dolgok, a Bodor szöveg.
Hát vagy pedig a nézőpont szimultaneitásáról is lehet
beszélni. Hát vagy igen.
Ez
vagy
talán így pontosan.
És hát még valami hozzátartozik ehhez a fajta történetmondáshoz. Ez nem az én találmányom, de azért bevetném. Szegedi Masszák Mihály írt egyszer egy rövidet a Sinistráról, és ott felvetette azt, hogy a nem példázatos történet. ugye? Ami megint nagyon nagy problémákat vet föl, mert a Bodor történetet lehetne úgy, például a Sinistrát lehetne úgy olvasni, hogy hát a tanulságos, példázatos, realista történet, noha szerintem szó nincsen róla, és ebben a szegedi maszáknak abszolút igaza van.
Véleményem szerint az a fajta kritikus iskola, amely ezt az új prózát akarta bevezetni, annak nagyon fontos volt Ottliknak a iskola határának a bevezető fejezete, az elbeszélés nehézségei. Nos, ebben a két prózavilágban ilyen az elméleti iskolákhoz kötődően kevésbé érzékelhető volt. Másrészt, meg a váltásoknak a természete is azt hiszem olyan, már pedig, hogyha egy új irodalmiságnak a kereteit alakítják ki, hogy mindig a töréseket, a szakításokat, és én azt gondolom a nehézséget éppen ez okozta, amit az előbb utalt is Dérci Péter erre, hogy a realista próza hagyományhoz kellett valamilyen fajta más politikai mintát találni. A másik, ami ezzel lényeges dolog, hogy a történetmondás és példázatosságnak a viszonya. Szerintem ezt volna érdemes, hogy a Bodor novelláknak is azt gondolom, hogy a relatív sikertelenségük abban a korszak irodalmiságában azért volt predesztinált, mert a realista kód szerint olvasók számára nem volt hozzáférhető ilyenfajta példázatos jelentés. A új próza számára meg ezek mégiscsak valamilyen módon alakítottságukban ahhoz a dologhoz tartoztak. És ez a 6-8 év, amikor ez az új próza szemléletmódja és politikája kialakulva stabilizálódik, nem jelent meg abban a horizontban, hogy mint fontos új fejlemény lenne. Úgy gondolom, kertészetében egy kicsit másról is szó van.
Az biztos, hogy Bodor meg tudta óvni a prózaírói világát attól, hogy parabolaként lehessen olvasni. Sikerült kikerülnie azt is, hogy egyszerűen valamiféle konkrét történeti szituáció rejtjelezett utasításaiként lehessen olvasni. És itt például a Sinistra körzet esetében, és ez kicsit talán ahhoz is kapcsolódik, amit ugye Mészáros Annyi mondott, hogy a hagyományhoz való viszony mit jelent. Én a Sinistra körzetet soha nem tudtam úgy olvasni, hogy ne Mikszátnak a jó palócai jussanak eszembe. Na most ez meglehetősen furcsa párhuzamnak látszik, de egyrészt két dolog miatt. Egyrészt ahogyan Bodor a tájat be tudja építeni, mint központi tényezőt a novellába, másrészt pedig ez a sajátos a novella és a regény közti szerkezet, ami az egyes novellák szereplőit, főszereplőit a más novellák mellékszereplőiként tünteti föl, és az egésznek gyakorlatilag van valamiféle olyan rejtett középpontja, ami a táj által meghatározott viselkedést jelenti. Erről nekem mindig ez jutott eszembe, attól függetlenül, hogy itt természetesen óriási a különbségek, mondjuk a Mikszát és a Bodor között. Persze ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy Bodor felszabadítja a Mikszátnak egy önértelmezését, amit eddig elfedett egy másik.
Én azt hiszem, hogy a Bodor-féle elbeszélésnek a hagyományhoz való viszonya ennél valamivel bonyolultabb. Mert egyrészt abban neked teljesen igazad van, hogy Bodor novellák nagyon sok szállal köthetők a 19. századi, vagy szerintem akár régebbi magyar prózaírók munkáihoz is. Szerintem ki lehetne mutatni párhuzamokat régi erdélyi elbeszélőkkel is, Hermányi Dienes Józseftől kezdve András Sámuelig, vagy akár a Veselényi István naplójához is köthető volna, bizony a szituálásnak a módja, vagy éppen a történetmondásnak a módja, és egy csomó életanyag, vagy élettapasztalat, ilyen konkrétan megragadható dolgok nyomon követhetők. Ugyanakkor állandóan az az érzésem is, amikor jobban elmélyedtem a Bodor novelláiban, ez az érzésem csak erősödött, hogy a hagyománynak ez a fajta töretlen átmentés Bodor esetében szimulálva van. És amikor az elbeszélés szerkesztés módját mélyebben megnézzük, akkor kiderül, hogy olyan belső feszültségek vannak, amelyek ezt a hagyományt éppen gyökereiben kérdőjelezik meg állandóan újra meg újra. Olyasféle belső ellentmondások bukkannak fel a novellákban, vagy a szituációknak olyasfajta abszurd kiélezése bukkan fel állandóan, amik éppen visszájára fordítják azt a fajta anekdotázó hagyományt, amire ugyanakkor referenciálisan állandóan utal. És szerintem ez az ide-oda játék egy olyan bonyolult formai struktúrát hoz állandóan létre, amiben épp úgy jelen van a hagyomány megőrzése, mint annak nagyon radikális kétségbevonása is, és a kettő együtt működteti az ő prózáját. Kertész Imre esetében azt hiszem, hogy nem erről van szó, mert Kertész Imre prózája, itt most elsősorban a Kudarc című regényre gondolok, mert az a legközelebb a hagyományos értelemben vett nagy epikához, vagy nagy prózához, de a sorstalanság is ide vonható, és bizonyos mértékig a kadd is, meg az angol lobogó is. Ott én azt hiszem, hogy a szerzői szándék, ha egyáltalán lehet ilyesmire következtetni, az eléggé priméren vonatkozik a hagyományos értelemben vett nagy elbeszélői struktúrára, és megvalósítás közben szerintem irodalmon kívüli okokból, vagy priméren irodalmon kívüli okokból olyan problémákba, olyan írói problémákba ütközik bele Kertész Imre, amelyek azután ezt a struktúrát nem minden pontján kérdőjelezik meg, hanem némely fontos helyeken egész egyszerűen destruálják, szétverik, és leglátványosabb példája ennek az a hatalmas nagy varrat, ami a Kudarc című munkának az első és a második része között húzódik, végülis a Kudarc második része felfogható volna egy önálló kis regényként, és annak formája nem okozna különösebb problémát. De valamilyen oknál fogva az író egy nagyobb egységbe emelte be ezt, és az első rész az a megírás nehézségeiről szól, tulajdonképpen egy ilyen elbeszélői problémának az exponálása, egyben történetké formálása, és végülis ez a történet arról szól, hogy a történetet nem lehet megformálni, majd ezek után következik egy megformált történet, és a két dolognak, a két résznek egy igen problematikus összekötése. De ez szerintem egy egészen másfajta írói problémakezelés, mint Bodoré, és nem is folytatható, nem is vihető végig olyan következetesen, ahogyan egyébként a Kertész Imre életművének alakulásában látszik is, mert végül is utána a Kisprózához tér vissza, vagy a Kadd is című könyve, az formailag nem mennyire probléma gazdag, hanem ott a szövegen belül húzódnak végig a problémák.
Egy pillanatra térjünk vissza még Kertésznek a Sorstalanság című könyvéhez, mert ahogy most újra olvastam azt a könyvet, amikor először olvastam, nem emlékszem, de most rendkívül feltűnt egy nagyon egyszerű mozzanat, mégpedig az elbeszélő folyamatosan, az elbeszélő reflexióban ezt a módosító szót használja. Természetesen be kellett látnom. És ez, ha 77-78 táján olvasom, nyilván akkor is megdöbbenthetett, csak nyilván nem figyeltem. Most viszont 95-ben egy lehetetlen világnak, egy elfogadhatatlan világnak, ilyenfajta tudomásul vételű természetesen, ez ami számomra a leginkább valamiféle magyarázat tud adni arra, hogy miért rekedt ki a 70-es évek magyar irodalmi kontextusából, vagy alig vették észre. Másrészt van egy másik rész, ami még inkább meggondolkodhatott, azt Földényi F. László írja egy 94-ben keletkezett írásában, hogy Kertész Imre a Sorstalanságnak az utolsó passzusait olvasta fel Németországban. És ott írja le, hogy a közönség enyhe viszolygással hallgatta, természetes udvariasság, de az udvariasság mögött volt ez a fajta viszolygás, ami jobban tudjuk, hogy mi történt fölénye és kínossága, különösen annál a passzusnál, amikor a koncentrációs táborok boldogságáról beszélt. Nem tudom, hogy egyetértetek-e vele, amikor azt mondom, hogy elsősorban egy ilyenfajta tematikus és szemléleti okok miatt zárult ki ez a regény, és nem elsősorban politikai okok miatt.
Hát tematikus okok miatt egészen bizonyos én szerintem, és hát egyrészt ugye a magyar kortárs irodalom, hogy így mondjam, nem túlzottan bővelkedik a holokauszt témában, tehát én szerintem eleve volt a téma iránt egyfajta idegenkedés, a másik pedig mindenféleképpen az, hogy ahogy ehhez a témához Kertész Imre hozzányúl, tehát azért azt lássuk be, hogy ez a szöveg legalábbis látszólag egy szemtelen, nagyon visszafogó, amiről te említettél, Sanyi, hogy ez a természetesen be kellett látnom a koncentrációs táborok boldogsága. Most ez a kettő, hogy a magyar irodalom nem bővelkedik holokauszt irodalomban, ráadásul, hogy úgy mondjam, ez a téma így robban be a magyar irodalmi köztudatba, ez bizonyosan nem kedvezett a regénynek, bár én szerintem is ebben egy picikét vitatkoznék, hogy a nézőpontváltásai, az elbeszélésnek a ritmusváltásai azért poétikailag is a regényt elviszik egy egyszerű holokauszt könyv
távolából.
És nem is annyira váltásokról van szó, hanem inkább valami olyan szimultaneitásról, amiről az előbb is szó volt Bodor esetében, amit valóban elképesztő, hogy egy gyerek beszél végül is. Hihetetlen körmönfontan, bonyolultan, ez a másik szintje lenne a dolognak. Abszolút természetesnek tekintem mindazt, ami körülveszi, ez mondjuk egy harmadik eleme lenne ennek a nézőpontnak, és így tovább ezeket sorolni lehet, ezek mind egyszerre vannak benne jelen, és mind ellentmond egymásnak. Valószínűleg ez is megdöbbentő volt, és hát tulajdonképpen botrányos. Szóval egy holokauszt regényt ugye mélységes indulattal kellene megírni, vagy tárgyszerűen kellene megírni, mindesetre a nézőpont, amit választ az ember, annak valami biztos alapot kéne nyújtani ahhoz, hogy ezt a dolgot megítéljük.
Na, most ez nem történik. Ítélkező alapot, és itt azért egy kicsikét azt hiszem, hogy össze lehetne kötni a Bodornak a nem példázatos, nem tanulságra, nem ilyen értelemben csattanóra kihegyezett történeteit, amelyek nem ítélkeznek, hanem a dolgokat egymás mellettiségükben ábrázolják, ahogy Szilágyi Marci korábban mondta, egyik szereplő megjelenik főszereplőként az egyik történetben, a másikban mellékszereplő lesz, és az ottani mellékszereplő főszereplő válik, és így tovább, és így tovább. És amit most Kálmán C. Gyuri mondott, az ugyanez a sorstalanságban is, hogy egymás mellett egyszerre léteznek a dolgok, és bizony ezek nagyon sokszor ellentmondásosak, és Kertész Imre nem igen igazít el bennünket, hogy hát édes Istenem, hogyan is kellene ezt most megítélnünk.
Egyébként a sorstalanságnak a korabeli kritikai recepciója azért érdekes, mert a regényt végül is minden egyes kritika megdicsérte, ugyanis önéletrajzi regényként olvasták. Tehát egy tehetséges, noha kicsit idős elsőkönyves szerző beszámolója arról, hogy hát a fasizmus az nagyon csúnya dolog. Gyakorlatilag ez az, ami summázható a kritikákból. A kritikai reagálásoknak egyszerűen nincs meg az a felismerése, hogy itt a lágerregény, ha úgy tetszik, úgy jelenik meg, hogy rögtön zárójelben is van téve a lágerregény mi volta, és gyakorlatilag a Spirónak az 1983-as élet és irodalombeli cikke volt az, amelyik rendkívül nagy erővel ezt az olvasatát adta meg a sorstalanságnak, és gyakorlatilag a Kertész Imre írói rangjának a fölismerése többé-kevésbé ettől a Spiró írástól számítható igazán.
Tulajdonképpen számomra nem is az a kérdés, hogy miért értették félre a 70-es években a sorstalanságot, és szerintem nem is annyira botrányos volt ez a könyv, mint inkább nem ébresztett figyelmet.
De botrányosnak kellett volna lenni, ha ezt észreveszik, úgy gondolom.
De nem vették észre, és mintha nem vették észre, ennél fogva nem váltott ki különösebben nagy érdeklődés, legalábbis akkorát nem, mint amekkorát a benne rejlő gyúanyag kiválthatott volna, hanem inkább azt érzem érdekesnek, hogy ez miképpen fordult át a 80-as évek végén, és hogyan változott meg Kertész Imre műveinek megítélése, ami szerintem nem függetleníthető a Kudarc majd a Kaddis című könyvének megjelenésétől, de nem csak ezzel függ össze, hanem nyilván a irodalom belső pozícióinak eltolódásával. Ismét, hogy durván fogalmazzak, szerintem azzal, hogy a magyar próza említett megújulása részben felélte belső erőtartalékait, vagy legalábbis az a hulláma, ami addig reprezentatív műveket hozott létre, a 80-as évek második felében nagyjából elült. És a újabb szerzők, akik aztán 90-es évek meghatározó jelenségei lettek, akkor még vagy nem bukkantak fel, vagy még nem voltak igazából megítélhetők. És kettő együtt hozta magával Kertész Imre munkáinak.
Most kicsit profánul és szemtelenül kérdezve, akkor szerinted arról van szó, hogy új hősökre volt szüksége ennek az új irodalmiságnak, vagy egyszerűen az, vagy bonyolultabban az, hogy a új irodalmiság, amely a 90-es években színre lépett, bizonyos értelemben egyszerre fedezte fel és tette tradíciójává ezeket a szerzőket?
Itt szerintem erről is szó van, ezt én elvállalom, de meg arról is, hogy a 80-as évek végén hirtelen felerősödött az a szükséglet, hogy olyasféle művek is előtérbe kerüljenek, amelyek a korszak kihívásait úgy tematizálják, hogy közben ne látványosan szakítsanak a hagyományos elbeszélő móddal, hanem azt tartalmát felerősítve, tehát nem a külső sémák bevonásával, valamiképpen integrálni tudják. És szerintem ennek a szükségletnek felelt meg Kertész Imre műve, túl azon, hogy ő éppen azért, mert nem vonta le a tanulságokat, és mert nem direkten ítélkezett művében, talán pontosan ezért egy... Kénytelen vagyok ezt így mondani, morálisan makulátlan, írói értelemben morálisan, teljesen kifogástalan személyiségként lépett elő, ami valószínűleg nem lett volna lehetséges, hogyha a hagyományos ítélkező mechanizmusokba beszállt volna. Pont azért, mert kívül maradt. Egyébként némiképpen ugyanez vonatkozik Bodor Ádámra is, csak más módon. Ezáltal ezt a kettős szükségletnek meg tudott felelni, és azon kívül, hogy a magyar irodalomban, illetve a magyar irodalom recepciójában mindig vannak fáziskésések, és mindig előfordul az, hogy jelentős életműveket viszonylag későn fedeznek fel, és ugyanakkor van egy felfedezési szükséglet is. Ez így együtt járt együtt az értékelésnek ezzel a megváltozásával.
Dávid Házi Péter említi Kertész kritikájában azt, hogy mennyire fontos a Gályanapló tanúsága szerint Márai Kertész Imrének. Én ebben némileg kételkedem, tehát hogy a két írásmódnak közel lenne egymáshoz. Noha Kertész is erre a naplója tanúsága szerint megerősítően beszél. Véleményetek szerint ez a két életmű, a Márai féle és a Kertészi, az párhuzamba hozható egymással?
Hát jó kérdés. Jó kérdés. Én így kapásból csak azt tudnám mondani, hogy én szerintem nem. Tehát itt két egészen másfajta írásmódról van szó. Abban már nem is bonyolódnék bele, hogy a Márainak az életműve mennyire hullámzó színvonalú, Kertészé pedig tulajdonképpen egy egyenletes, nagyjából egyenletes színvonalú, de hát ez egy külsőleges szempont. Egyszerűen a szemlélet nem hozható össze. Én szerintem legfeljebb annyiban, amennyiben a Gályanapló is sugallja azt a fajta mentalitást, magatartást, amit a legjobb márai írások sugallnak, tehát ami mondjuk a márai naplókban benne van, hogy kint is az elzárva nyelvtől, mindentől kell csinálni a dolgokat, de ezen túlmenően nem hiszem.
Szerintem a márai hatása elsődlegesen erkölcsi és magatartásbeli kérdés.
A kitartásban erre gondoltam.
És itt szerintem Kertész Imre márai képéről volna érdemes beszélni e tekintetben, hiszen Kertész Imre azon írók közé tartozik, akik sok mindenkit hagynak magukra hatni. Egy egész katalógust lehetne összeállítani, hogy ki mindenki hatott, és mennyire véletlenszerűen, vagy mennyire szükségszerűen Kertész Imrére. Másfél meg van egy olyan kérdés, ami szerintem nem ide tartozik, hanem mint egy más alkalommal volna érdemes megbeszélni, hogy egyáltalán márai életművének van-e folytatója a mai magyar irodalomban. Azt gondolom, hogy nincs. Most független attól, hogy más a prózaíró márai, és más a korai márai, aki az Endülőket írta, más az, aki mondjuk a Békei Takábbant, vagy az Ítélet Kanudoszbant, és más a Napló meg eszéíró márai, de szerintem egyiknek sincs, így sommásan fogalmazom a folytatója.
Most hát módon erre gondoltam, tehát nagyjából...
Hát, vagy még egy dolgot lehetne, amit én nagyon hajánál fogva előrángatottam, hogy Kertész Imre számára rendkívül fontos a zenei szerkesztés. Ezt a Gályanaplóban is, de egyébként ki is derül a szövegekből magukból, most Márainál is előfordul. Tehát a Vendégjáték Bolzanóban az egy operai szerkesztés, ami tipikusan, ha úgy tetszik, ennyiben esetleg rokoníthatók egymással. De ez nem túl sok, és véletlenszerű.
Mit mond erről Kertész Imre, idézet a Gályanaplóból?
Márai naplója az 1944-es oldalak. Július 3-án reggel 9:30 kezdődik a légitámadás, mely minden eddigi közt a legkomolyabb. Erre a légitámadásra pontosan emlékszem. A gettóvá alakított budakalászi téglagyárban néhányan felmásztunk egy kis halomra a kerítés mentén, onnan néztük, hogy a távolban mi történik. Márai leányfaluból a Héve jött be a városba. Útközben a budakalászi téglagyár mellett megy el a vonat. 7000 Pest környéki zsidó várja itt a téglaszárító pajták közt, hogy deportálják őket. A töltésen katonák állnak gépfegyverekkel. Ne Nem tudom, miért fog el utólag is valami ugrásszerű hálás öröm, hogy Márai Sándor látott engem. Ő 44 éves volt, én 14. Látta a sárga csillagos gyereket a téglaszárító pajták közt, s tudta, amit ez a gyerek akkor nem tudott, hogy hamarosan elviszik Auschwitzba. Mit jelent mindez? Nehéz megfejteni akár egy különös csillagállást. Mégis határozottan érzek benne valami mélységes, mindkettőnktől függetlenné váló értelmet, ami lassan terjedő körben halkan szétsugárzik, akár az általános lármában rendkívül nehezen kivehető, de azért létező és kitörölhetetlen rádióhullám az éterben. Gálya napló.
Még egy kérdést kört szeretnék megnyitni, még pedig a regényeknek a kompozíciója kapcsán. Tudnék azért, mert itt ül körünkben az a Márton László, aki az egyetlen komoly kifogást fogalmazta meg, vagy pontosabban nem is kifogást, nem kifogást, hanem a kritikai észrevételekről és birátokról van szó, a Sinistra körzet kompozíciója kapcsán. Bizonyos problematikusságról beszél. Először is azt kérdezem, hogy fenntartod-e ezt a véleményet továbbra is, ami nyilvánvaló?
Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre inkább egy másik kérdéssel válaszolhatnék, hogy tudnélik. Bodor Ádám újabb műveinek ismeretében fogjuk tudni majd eldönteni, hogy a kis epika átfordulás a nagy epikába miképpen hajtható végre, meg egyáltalán továbbra is része Bodor Ádám írói programjának, de mint hogy a Sinistra körzet óta Bodor Ádám noha nyilvánvalóan sokat dolgozik, de nagyon keveset publikált. Én összesen egyetlen egy novelláját olvastam a Sinistra körzet óta, és nem tudom, hogy sokkal több jelente meg. Most így 3 év elteltével én ezen így nem gondolkodom, hogy fenntartom, feltett bizonyára fenntartom. Hogy tudni, hogy arról volt szó, hogy azáltal, hogy szerintem érdemes akkor elmondani, ha te arra gondolsz, de szerintem arra gondolsz, hogy a Sinistra körzet az felfogható valóban novella füzérnek is, meg felfogható annak is, aminek az alcím nevezi magát, hogy egy regény fejezetei. Valóban első olvasásra az a benyomásunk, hogy létrejön egy nagy epikára jellemző átfogó ív a művön belül, akár cselekmény szinten, akár az egyes írások tétjét tekintve, akár a világszemléletet tekintve, a Sinistra körzet, vagy a jelképek használatát tekintve. Ugyanakkor azonban, mint hogy az egyes írások megállnak magukban is, Bodor Ádám nem egy ilyen nagyívű epikai szerkesztést hajt végre valójában, hanem azt a fajta rövidtávú, intenzív olvasói élményt hozza létre az egyes írásokon belül, ami a novellákra jellemző, és ezért lényegében a kispróza és a nagy epika szintézise jön létre ebben a műben, vagy legalábbis erre törekszik. Ugyanakkor azonban emiatt a könyvben belül olyan törések vannak, és olyan belső ellentmondások a cselekményben is, meg az előadásmódban is, amiket én nem neveznék hibának, hanem egyszerűen olyan megoldatlanságok vannak, amik ezzel az írói programmal nagyon szorosan összefüggnek, és valójában rendkívüli írói következetességről tanúskodnak. Csak éppen engem nyilván már csak foglalkozásom miatt is jobban érdekelnek a problémafelvetések, mint a problémák megoldásai. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy például hogyan vált át egy eszem első szeméből, egy eszem harmadik szemébe az elbeszélő, miért van erre szükség, hogyan kénytelen egy helyütt összeolvasztani két eredetileg nyilvánvalóan össze nem tartozó novellát, ahhoz, hogy kikerülje azt a nagyon veszélyes csapdát, hogy rendkívül könyörtelenül tudjon leírni bizonyos dolgokat, de ugyanakkor mégse essen a legbarbárabb erkölcstelenség bűnébe. Egyáltalán, hogy valamifajta erkölcsi pozíció megőrzése is, ugyanakkor az ábrázolás kegyetlensége együtt megőrződjék, hogy a főhőse és elbeszélője Andrej Bodor, akinek azonossága vagy közelsége a szerzőhöz, ez egy külön probléma, amit szerintem most ne tárgyaljunk, az mennyiben tud szabadon mozogni ebben a közegben, holott osztozik a rabszolgasorsban, de mégis meg kell, hogy valamiképpen őrizze pusztán a láttatás véget, a mozgás szabadságának egy bizonyos fokát, és még sorolhatnám ezeket a problémákat, és Itt az a kérdés, hogyha Bodor tovább lép és egy másik nagyobb szabású szintézisre fog törekedni, akkor ezeket tovább viszi egyáltalán, és ha igen, akkor mennyiben?
Hát az nagy kérdés. Én szerintem, hogy egyébként Bodor Ádám ennél nagyobb epikai konstrukcióban fog egy valaha is gondolkodni, de végülis föl lehetne fogni a Sinistra körzetet, ugye az alcím szerint, hogy felzetek egy regényből, hogy egy kihagyásos, epikus konstrukció. Tehát én inkább hajlok a regényszerűsége felé, és akkor a beszélgetésünk elejére visszakötnék, hogy bizony az a fajta történetmondás, amit látszólag olyan egyszerűnek látunk, az mégsem olyan egyszerű, mert bizonyos motívumok egymásnak ellentmondanak, hogy amit Márton Laci mondott, hogy hol egyes szám első személy, hol egyes szám harmadik személy, hogy bizonyos motívumok a szálló fekete esernyő, emlékeztek talán rá, hogy az 5-6-szor fordul elő, mindig másféle formában. Na most azért úgy gondolom, hogy azért ezek a motívumok, egymásnak való ellentmondások, a kihagyásos történetmondás, az azért egy konstrukció. Nem tud, nyilván közre játszik alkati kérdés is, hogy Bodor novellista, de én azt hiszem, hogy azért ezt egy nagyobb epikai formának kellene fölfognunk. Tehát több, mint novella a füzér.
Egyébként itt tényleg a motivikus kapcsolatokat Bodor rendkívül gondosan kiépítette. Tehát ha itt ilyesmire gondolunk, hogy a lecsöppenő vérnek a szerepe az hogyan jelez különböző eseményeket, vagy akár a tűznek, tehát ezeknek az archetipikus szimbólumoknak a beépítése, a tűz, a víz, a jégbefagyás és egyebek. És ugyanakkor pedig az a szüzsé, amit fölépít, az végül is gyakorlatilag a novelláiból rendkívül ismerős, tehát hogy valaki megérkezik egy tájra, ott tölt egy bizonyos időt és elutazik egy idő után. Ezt ő a novelláiban, meg egyáltalán az idegenség kérdését is számtalanszor körüljárta és megírta bár. Én egyébként azzal, amit Márton László mondott, tényleg teljesen egyetértek, hogy itt valóban van egyfajta írói probléma, de az is biztos, hogy a Bodor itt hihetetlen írói erőfeszítéseket tett arra, hogy túllépjen azon, hogy kizárólag csak novella füzér legyen.
Egy valamit hadd tegyek hozzá, hogyha végigolvasok az egész életművet, akkor föltűnő, hogy bizonyos motívumok, bizonyos emberek, nevek, személyek állandóan újra és újra visszatérnek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van itt a Tanú című első novellás kötet, hogy említhetné végül is bármelyiket, mégis úgy látszik, legalábbis így utólag visszatekintve, mintha mindig valamiféle nagyobb konstrukcióban gondolkodna.
Éppen ezt akartam mondani különben, hogy a Vissza a fülesbe gorzott című ebeszélés köteti, így olvasva a Sinistrát, nem is nagyon tűnik távolinak a két könyv szerkezetben, állandóan újra és újra azok a típusú megoldások szereplők, különösen a könyv második felében jönnek vissza, és minthogyha egy szövegnek a hosszabb lenne. Amit akartam mondani az előbb Márton Lászlóra, hogy újra olvasva a könyvet, én is hajlamos vagyok igazat adni annak, amit mondott Márton László, hogy egyszerűen van egy olyan fajta írói probléma, amit nem lehet másképp megoldani. Tehát következetlenség, a egyes szám és a egyes szám harmadik személy narráció használata, de annál, amikor azokat a kegyetlenségeket elmondani egyes szám első személyben, úgy gondolom, talán nem is lehetséges. Legalábbis, hogy egy olyan fajta elbeszélő tradícióban élünk, ahol az elbeszélőhez már nem rendelhetőek hozzá. Másrészt, amire egyszer vitatkoztunk már a regény kapcsán Márton Lacival, hogy hogyan fogjuk fel a zárlatát, a megszabadulást, tehát amihez nem köthető erkölcsi minőség, hanem véletlenszerűnek, vagy valamiféle éppen az elmondás, éppen, hogy tanulja vagyok ennek a történetnek, hozzárendülünk-e valamiféle értéket.
Most én ide közném Kertész Imrét is, akiről már egy ideje nem esett szó. Itt látok valami párhuzamoságot. Végülis Bodornál is, Kertésznél is van valamiféle vonulat. Ugye attól a ponttól kezdve, amikor a 70-esekben nem tematizálják az elbeszélés nehézségét, hol bőven van persze az elbeszélésnek nehézsége ott is, de ez mindesetre nem válik központi téma. Hogy azt mondtuk, hogy talán ez az egyik oka, hogy nem figyel fel rá az akkori kritikai közélet. Na most a Sinistra körzet és a Kudarc az ilyen szempontból egy váltást jelent mind a kettőjüknél, csak egészen másképp oldódik meg, vagy nem oldódik meg, másképp jelenik meg mindkettőnél. Elfogadva mindazt, amit a Sinistra körzetről mondhatok, a Kudarcnál ez az elvarratlanság a két rész között, ez egyfajta ironikus elvaratlanság lesz, egy látványos szétesés, mint egy megmutatja, hogy itt kellett volna összevarni, de nem tettem meg. Tehát feltárja azokat a problémákat, amik a színészre közepén feltárulnak ugyan, de nem válnak témává. Tehát Kertésznél és Bodornál is az elbeszélés nehézségei valahogy ebben a két későbbi kötetben válnak nyilvánvalóvá, és esetleg ez is hozzájárulhat a kritikai fogadtatásoknak a jobbra fordulásához.
Még a Kertész Imre életművéhez egy dolgot. Nagyon érdekes, és bizonyos fokig híven tükrözi azt a felfogást, ami a kertész életműről a 90-es években kialakult, hogy gyakorlatilag nem esett szó a Kertész Imre második könyvéről, a Nyomkeresőről, ami valóban teljesen kihullott a kertész recepcióból, olyannyira, hogy maga a szerző sem emlegeti. Tehát a kertész életmű az interpretációban úgy jelenik meg, hogy gyakorlatilag három tartó pillére lenne tudnélik a sorstalanság, a kudarc, utána a kaddis, és akkor utána még az angol lobogó, és már esetleg a gályanapló későbbiekben. De itt azért nem lehet arról se elfeledkezni, hogy a Kertész Imrénél a sorstalanságot nem a kudarc követte, hanem ott volt egy olyan két kisregényt tartalmazó kötet, amelynek az egyik felét bizonyos szöveg átvételek egyértelműen kötik a kudarchoz, tehát a kötetnek a kevésbé sikerült elbeszéléséből egyszerűen át van emelve bizonyos részlet a kudarcba, és az első pedig a Nyomkereső, az gyakorlatilag a haláltábor túlélőjének a utazását foglalja magába, ez a, ő a nyomkereső, aki valamit keresne, és bizonyos, hogy talán törvényszerű is, hogy ez a írás kihullott, mert a Kertész Imre recepciójában azért mindennek ellenére nagyon működik egy önéletrajziságnak a feltételezése. És ez a könyv, ez már nem illett bele teljesen ebbe, tehát azt mutatta, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a sorstalansággal valami tematikus újdonság jelenik meg, valami olyasmi, ami nincs, hanem hogy egy önálló írói szemlélet bukkant föl, amit mint politikai sajátosságot kell leírni, és aztán a kudarcnak is, hát a kudarcnak is azért meglehetősen felemás a fogadtatása ebből a szempontból. A kudarc pedig ezt már teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy itt hát bizony egy regényíróról van szó, akivel szembe kell nézni.
Még egy kérdést feltennék, amely még bizonyos értem ezt a kompozíció ügyeket érinti, még pedig az, hogy talán nem kellene ezt valamilyen módon másképp olvasnunk. Tehát amikor bizonyos problémák fölmerülnek ennél a regénynél, az nem arról van szó, hogy bizonyos fogalmaink, amit regénynek gondolunk el, megváltoztak, és ennek nem akar, vagy nem tud már megfelelni ez a szöveg. Tehát egyszerűen mondjuk a regényt, mint egyetlen értelem egészt valamiféle olyan koherens szöveget elgondolni. Mert tudnék a körzet, az a furcsa olvasói tapasztalat vagy élmény van, hogy az ember érzékeli ezeket a problémákat, mégsem érez hiányt, amikor végigolvasta. Mégsem úgy teszi be a könyvet, hogy valamire nem kaptam választ. Noha természetesen a legprimitívebb szintén is vannak olyan dolgok, és ez azt gondolom Bodor elbeszélő művészetének lényegéhez tartozik, hogy nincs válasz arra, hogy miért félig örmény Béla Bunduzián az elbeszélőnek a fogadott fia, és ki volt az anyja, és mi történik vele. És csomó ilyen akár motivikus, akár egyszerű rejtély tapasztalunk valamódon, ahogy a természet létezik.
Szóval nincsenek válaszok, az teljesen egyértelmű, de az a könyvnek a szemléleti lényegéből is következik, mint hogy nincsen erkölcsi ítélkezés, akkor nem lehet válasz. Tehát azért gondoljunk bele abban, hogy ebben ennek a könyvnek az összes szereplője úgymond egy hétköznapi erkölcsi logika szerint ez mind bűnös. Gyilkosok, akár kiszolgáltatott, akár ő a kínzója. Egyformák, mind, valamilyen értelemben mind a kettő egyforma. A dolognak ez a fantasztikuma, mint hogy egyébként a szövegnek is, a szöveg is teli van fantasztikummal, a szónak a szoros értelmében is, de az egésznek ez a fantasztikuma, hogy se válasz, se ítélkezés nincsen, és minden rá van bízva az olvasóra. Ehhez viszont a magyar olvasó szerintem az elmúlt 10 évben erre már fölkészült, vagy fölkészülhetett, hiszen ahogy én az előbb mondtam, a kihagyásos epikai konstrukció, vagy a metaforizáltság, ezek azért ma már bevett fogalmak, legalábbis bizonyos olvasói szinten. Tehát ezért semmi esetre sem hagyhat hiányokat maga után egy ilyen akármilyen rövid kis szöveg is.
Mondodám ennek a másik oldalát is, amit Dérci Péter az imént említett, és kapcsolódnék a Mészáros Sándor iménti kérdés feltevéséhez, hogy tudnélik, mi valóban, mi olvasók, amikor kézbe veszik a könyvet, tényleg nem tudunk a szereplőkről semmit. Mindenféle adatok vannak róluk, adalékok, miért van Petra Hamzikából 2, és még sorolhatnám a konkrét példákat. Mi tényleg semmit nem tudunk. Ezzel szemben a szereplők egymásról mindent tudnak. Ha valaki megjelenik egy helyen, akkor rögtön a legtitkosabb gondolatai kiderülnek, hogy milyen mi járatban van ott, mit gondol, mit fog csinálni, mi lesz a sorsa, hogyan fog elpusztulni. Mindenki mindenkiről mindent tud, azt is tudja, hogy róla mindent tudnak, azt is tudja, hogy az ő sorsa kikerülhetetlen. Nincs jelzés a könyvben arra nézve, hogy különösebben tiltakozna ez ellen, és beletörődik sorsába. És szerintem nem a adatok összessége az érdekes itt, vagy a konkrét tudásanyag. Még csak az sem, hogy rengeteg rejtély van a könyvben. Hanem az az érdekes, hogy ezzel együtt a tudás feltételei rendkívül pontosan meg vannak adva, és ez jóval kegyetlenebb, ha úgy tetszik, még a fizikai kegyetlenségek halmazánál is, ami a Sinistra körzetben megjelenik. Kertész Imrénél szerintem van valami olyan probléma, ami ezzel párhuzamba állítható. Legalábbis a kudarcban, de szerintem a sorstalanságban is. Őnála, mint hogy az elbeszélő sokkal inkább azonos a történet irányítójával, sőt a szerzővel is inkább azonosítható, már ezt óvatosan mondom. Nyilván a hősök, vagy a szereplők, vagy figurák hierarchiája egészen másképpen rendeződik el, sokkal egyenes vonalúbb, meg sokkal nyilvánvalóbbak az aláfölé rendeltségek, mint a Sinistra körzet esetében. De a világról való tudás feltételei Kertész Imrénél is meglehetősen bonyolultan rétegzettek. Ha a kudarc struktúráját ilyen szempontból áttekintjük, akkor nagyon tanulságos az, hogy van az első rész, ami egy állítólagos köznapi és jelen időbeli világ. Amihez képest a második rész fikciónak mutatkozik, és az első részből származó fikció. Ugyanakkor azonban nem tévezhetjük szem elől, hogy az első rész legalább annyira fikció, mint a második, az olvasó szemszögéből nézve, és az összkép fura módon az, hogy tapasztalati keménységét tekintve, ez biztos nem egy exakt fogalom, de hát most nekem ez így jutott eszembe, a második rész, ami a fikcióhoz képest is fikció, a szerző szándékai szerint közvetlenebből átélhető, mint az első rész, ami állítólag a mi mindennapjainkat ábrázolja. És ez szerintem egy meglehetősen kemény ismereti probléma a kudarcon belül. És a Kertész monologikusabb műveiben, mint a Kaddisban, ez a probléma már nem így jelenik meg, mert ott a gondolatokon belül fel van oldva a megismerés kérdése, de állandóan ezzel kerül szemet, a Gája napló is tele van ilyen passzázsokkal, ami ezt a kérdést tárgyalja, és láthatóan ez Kertész Imrét nagyon erőteljesen foglalkoztatja, és most a regényszerű, vagy elbeszélő jellegű műveire visszatérve, szerintem a formai novumainak egyik alapja éppen ez a probléma kiélezettség, ami ugyanolyan radikális, mint Bodor Ádámé.
Ott van a sorstalanságnak egy olyan számomra meghatározó passzusa, amikor az elbeszélő ott áll a Auschwitz-i orvos előtt, és nézi azt a 2 másodpercet, amikor, és utána mi történik, és ez számomra magyarázatot ad bizonyos fokig az első kérdésre. Mégpedig arról van szó, hogy amikor ő a sorból, tehát amin az élete eldől, utána az orvos szemével próbálja nézni, akik ott állnak előtte. És a nem, ugye a regény nem csak az áldozat nézőpontját, hanem ezt a Auschwitz tapasztalatával, a hóhér szemével is, ahogy nézte a dolgokat, ezt a mélyebb tudást hordozza. És úgy gondolom, a Kertészén és a Bodoréban is van valamiféle ilyen könyörtelensége, valamiféle olyan majdnem azt mondhatnám, elviselhetetlen tudás ebben a nézőpontban, amely bizonyos értelemben szemben áll azzal a humanisztikus elbeszélői pozíciókkal, amelyhez, azt gondolom, ez a kultúra elbeszélői nagyon hosszú ideig tartották magukat.
Bodor mindezt a kegyetlenséget azzal hangsúlyozza, hogy gyakorlatilag a politikai vagy hatalmi kiszolgáltatottságot rákopírozza egy természeti kiszolgáltatottságra, a kettő egymástól elválaszthatatlannak mutatkozik. Tehát egyrészt maga a tájnak, a szinisztra körzetnek a természeti világa és az erőszakaparátus oly mértékben egymásra épül, hogy mindazok, akik ide belekerülnek, természetesnek fogadják el a kiszolgáltatottságot, hiszen ez egyfajta természeti törvényként is tételeződik. Ilyen módon ki van oltva egyébként az a fajta a felvilágosodástól eredeztethető azilum szerepe is a természetnek, amit látszólag a szinisztra körzetnek ezek a fantasztikusan érzékletes tájleírásai képviselnek, és aminek az erdélyi irodalomban, éppen a Tamási Áron prózájában olyan fontos szerepe van, a táj mint menedék, az erdő mint menedék, és gyakorlatilag ebből következik az is, hogy mindenki, aki el van helyezve ebben a tájban, ami ugye hatalmi kiszolgáltatottságból és természeti kiszolgáltatottságból áll össze, mindenki egyszerre szenvedője és ugyanakkor részese is ennek a rendnek, tehát nem is lázadhat ellene, hiszen önmaga ellen lázadna, ha már egyszer ebben él.
Egy valamitről is gondolom, hogy erre már nem sok idő lesz, hogy erről beszéljünk, hogy ezekhez a szövegekhez, Kertész Imre szövegeihez is, akár a sorstalansághoz, a szinisztra körzethez, pedig a Bodor szöveghez, meg borzasztóan erősen hozzátartozik a humor. Van ebben a világban valami olyan nem tudok erre szakszó, fekete humor, emlékezetek vissza, amikor letörik az egyik szereplő füle és elszalad vele a mókus, vagy ne, szóval, ami egészen elképesztő, és ezt úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik, ez a kegyetlen fekete humor a természeti és a társadalmi kegyetlenséghez.
Sőt, hát értelme eszembe jutott, amikor Marci itt a természeti és társadalmi változásokról beszélt, hogy azt a liga forradalmat, ami mond lesz, és akkor a fal feliratoknak a drasztikus nevetségessége, vagy az a becéző kedvesség, ahogyan beszélnek egymásra a legdurvább dolgokat, és ilyenfajta közvetlensége mond. Ez valóban egy bizonyos erdélyi elbeszélés szólamnak a föntartása és visszavonása.
De a sorstalanságban is így van, tehát ugyanez.
Szándékosan nem akartam lezárni ennek a két életműnek a megbeszélését, csak semmiféle olyan közös tanúságot nem akarunk két tanúság nélküli íróról, amivel megegyezhetünk, hanem egyszerűen csak arról, hogy két alakulóban lévő pályának azt gondolom, hogy valamilyen belátható pontjáról megtekintettük, hogy merre ágaznak el utak.
Legutolsó estémet Dublin Cityben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kádja, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem. Megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk. Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támajogtam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a szinisztra vize.
Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene, maradhat a régi is. Az sem az igazi.
Éberen vártam, mint őrszem a reggelt, hogy végre távozhassam.
Tudattuk önnel, hogy mifelénk napszálltakor érvénybe lép a kijárási tilalom, és kijelölt szálláshelyét senki el nem hagyhatja. Ön azonban elhagyta kijelölt szálláshelyét, idegen létére megszegte a szabályt, és visszaélt a nép vendég szeretetével.
Értettem.
Nos, ezért a szabályok értelmében a tartózkodási engedélyét bevonjuk, és Sinistra körzetből örökre kitiltjuk. Szedelőzködjék, kérem, és végre távozzék innét.
Görögország felé megint csak a Babarotunda hágón vezetett a legrövidebb út. Terepjárommal énekévaddyal érkeztem a tetőre, ahonnan a lenyugvó hold csöndjében sítalpaim nyoma ezüst szalagja kanyargott tisztásokon át a Kolinda erdő búvó patakai felé. Utoljára még átjárt egy kis jóleső meleg. Azért mégsem tűnök el erről a tájról. Nyomtalanul.
Bodor Ádám és Kertész Imre a 70-es években. A beszélgetés résztvevői voltak. Kálmán C. György, Mészáros Sándor, Dérci Péter, Márton László és Szilágyi Márton. A Sinistra körzetből készült hangjátékrészlet főszereplői Balkai Géza és Szakácsi Sándor, rendezte Dániel Ferenc. A Gálya Napló rádióváltozatában közreműködött Kertész Imre és Kaszás Gergő. Rendezte Zoltán Gábor. Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. Munkatársak voltak Kis Tamás Csilla és Kónya Csaba. Szerkesztette Bán Magda.
Az előzőekben hallott műsort 1995-ben vették fel, és utoljára 1998-ban hangzott el a Magyar Rádióban.
Múlt 5 perccel. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson a problémás ingatlanokban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy az egykori munkáslakásokba önkényes lakásfoglalók költöztek az elmúlt években, a környéken pedig súlyos közbiztonsági gondok alakultak ki. Utóbbit a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel igyekszik felszámolni. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk, 10 óra múlt 9 perccel.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Mester és Margarita. Rádiójáték 4 részben.
A tűzbe bele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
Kézirat sohasem égem.
A sátán Básti Lajos.
Sátán nem létezik.
Iván Stanka István.
A gyávaság a legrútabb bűnök egyike.
Nem, filozofus tévesz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
Hegemon, csak nem vagy hajlandó a helyembe állni.
Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsak.
Pilátus Latinovics Zoltán.
Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
Margarita Rutkai Éva.
A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt.
A mester Darvas Iván.
Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
A Mester és Margarita. Bulgakov regényének rádióváltozata. Rendezte Török Tamás.
Jó estét kívánok!
Első rész.
Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
Én csak kísérő vagyok.
Értem.
És ön?
Ő, kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok. Tetszik tudni, attól tartunk, hogy Delirium Tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
Ivott?
Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
Svábbogarat, patkányt, ördög, fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
Nem, az étteremben jelent meg így.
Úgy. És a karmolások az arcán? Verekedett?
Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
Úgy. Jó estét kívánok.
Jó napot, te cudar.
Hány éves?
Menjen a pokol fenekére.
Miért haragszik rám? Nem bántottam.
23 éves vagyok. Panasz ezek valamennyiük ellen. Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulák ivadé.
Haja, doktor.
Miért akar panaszt tenni?
Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és idehurcolnak a diliházba.
Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
Tudom is én, rohadtak. Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal és be a teherautóba.
Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
Erdögöt. Egy külföldi konzultást hajszolok.
Miféle konzultánst?
Ismerte Berlioszt?
A zeneszerzőt?
Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
Mihail Alekszandrovics Berlioszt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a Patriárka...
Ne fecseg! Hisz fogalma sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
Alá lökte?
Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
Az a baj, hogy csak Berlioz.
Úgy. Növér egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
Arról van szó, hogy az a konzultáns, mondjuk ki nyíltan, az a ganasszal cimporán.
Nyugalom.
Igen, a sátánnal ez. Kétségtelen.
Igen.
Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám. Ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok. Mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
Helyes.
Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
Érte.
Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon?
Hagyják telefonálni.
Rendőrség! Igen, ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
Mi a címük, doktor?
Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják? Viszontság! Na jó, akkor a viszontlátás!
Várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
Rendben, Battert, mindjárt aludni fog.
Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem. vettem magukat. Engem már csak Pilátus érdekel. Poncius Pilátus.
Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
Mi baja van, doktor?
Feltehetően is skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
Na, hol vagyok?
De jót aludtam.
Jaj.
Mi bajod?
Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
Mi?
Kövezeten. Szegény Misa.
Na és?
Szörnyű.
Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
Szörnyű.
Igazából nem is nagyon ismerte.
El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
A konzultáns?
Ki tudja, mit követ még el?
De hát mit izgultam úgy miatta?
Előre. Megmondta.
Mit?
Hogy Berlioznak levágják a fejét.
Ugyan kérem.
Ez azért mégsem mindegy.
Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
Mágus.
De hisz éppen ez az érdekes benne.
Helyben le kellett volna lőni.
Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
Hazugság volt az egész história.
Jesua. Jesua!
Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
Ugyan! A villamos előtött egy lapszerkesztő.
Gyilkos!
Azért alatt nem szűnik
gyilkos.
Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
Ki az?
A holdfényes erkéről egy 38 év körüli hegyes orrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek?
Tessék, hogy jutott be ide?
Már egy hónapja elcsendem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
Ha ki tud menni az erkére, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
Üldögéljünk.
Jó. Remélem, nem dühöngő. Mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom. Akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
Az ok?
Hát, meg kell vallanom, nem volt rá okom.
Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Nem. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
Költő.
Ja. Bocsánat. Szabad a nevét?
Hontalan.
Aha.
Önnek nem tetszenek a verseim?
Nagyon nem tetszenek.
Mit olvasott tőlem?
Egy árva sorát sem olvastam.
Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei?
Rémesek.
Ne írjon többet.
Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
Miért került ide?
Poncius Pilátus miatt.
Mondja el, hogyan történt?
Miért lepődött úgy meg?
Könyörögve kérem, mondja el.
Ismeri Berlinost?
A szerkesztőt.
És egyben a tömegír elnökét.
Igen, ismerem.
No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
Őt? Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berliozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
Mondja csak, meséljen.
De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust. Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valamit.
És aztán?
A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódé előtt.
Ásványvizet kérek.
Ásványvíz nincs.
Sör van?
Estére hozzák.
Hát mi van?
Kajszi barackszörp, de meleg.
Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
Üljünk le arra a padra.
Jó. Üljünk le.
Mi ez?
Micsoda?
Mi? Sosem éreztem e félét. Biztosan a szívem. Kimerültem. El fogok utazni Kiszlovodszkba.
A fene.
Oda néz. Látod?
Mit?
Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas pepita alak. A fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
Nem látok senkit.
Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
Az ördög itt. Te, Iván, majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől. Te még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
Josephus... Azt a rohadt szörpöt.
Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annáleszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás. Hamisít.
Mit nézel?
Egy ember ott jön. Ezt se látod?
Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk, az első ember.
Hogy nézett ki?
Finom, szürke öltönyt viselt.
Mindjárt a lábán egyetlen keleti hallás, amelyben egy szűzne
színű külföldi cipőt. A hóna alatt
nácsintapálca,
melynek fekete foggantyúja pudli fejet formázott.
Keleti mintára alkották.
Jobb szeme fekete,
aki valójában sohasem élt.
Hogy nem? Zöld.
Sohasem élt.
Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra, két lépésnyire tőlünk.
Bocsánat, és a szemöldöke?
A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a Frig Attis, a Perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva, egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem.
Még mindig.
Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
Parancsoljon.
Üljön.
Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
100%-ig.
Bábulatos. Önök tehát ateisták?
Igen, ateisták.
Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
Ki más, mint maga az ember?
Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
Tessék?
Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal... Hogyan?
Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
Micsoda?
Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
Szívesen. Merkúriusz a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni is az este.
Levágják a fejét.
No de...
Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
Nem. Egy...
Na, kicsoda?
Egy fiatal orosz nő. Komszomoltag.
Már bocsássanak meg!
Ez
még sem nagyon valószínű.
Én is nagyon kérem, bocsássanak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
Ez sajnos lehetetlen.
Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
Engedjen meg, hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegy gyógyintézetbe csukták?
Dehogy.
Mit mondott?
Na. Nem is egyszer. De sajnos... Egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
Ege.
Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
Honnan tudja a nevemet?
Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazeta. Na várj, csak nem az ön fényképe? És alatta a vers.
Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán
Nem sietek sehová.
Idalgas Misa, ez az a kém, orosz emigráns, aki ide merészkedett.
Azt hiszed?
Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
Köszönöm.
Ön német?
Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
De kitűnően beszél oroszul.
Hát persze. És mi a szakmája?
A fekete mágia professzora vagyok.
A fekete mágia?
És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról.
És
elmondta, vagy csak álmodta? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy...
A
tavaszi Niszánónap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
Igen.
Utolsónak az a katona vált.
És hogy fejezte be?
Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
Közben ránk esteledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a telihold, de nem aranylón, hanem fehéren. A padok megteltek a ársvák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
És Berlioz mit mondott?
Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
Dehogy.
Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
Orosz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifaggasson. Nem látod a szemét, őrült.
Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
Most érkeztem ebben a minutában.
És hol a podgyász, a kedves professzor?
Nekem? Sehol.
Sehol?
Mit úgy, és talán ördög sincsen?
Ördög?
Nem mondj neki ellent.
Ördög nincs, nem létezik.
Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik. Tehát valóban nincs ez az utolsó szavuk? Ez?
Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék. Na, üldög ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
Hát, tessék, csak telefonáljon.
Igen.
Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
Jó.
Hamarosan ön is tapasztalni fogja.
Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök. A kijárat közelében egy padról húri-horgas pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam. Láttam, ahogy egy sötét kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn.
a Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
Berlioz, de vajon miért ő... Folytassa, kérem, folytassa.
Lefejezte!
Nézd már!
Szabályos van, lefejezte!
A kocsit, milyen fiatal és csinos, biztosan komszomolka.
Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény, jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán, igen, egyenesen a sinekig. Az meg anyat esett. Ez a nagy kocsi meg rá!
Annuskánk innen a szadovájáról!
Annuska!
Miatta történt?
Annuska!
Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten!
Napraforgó olaj!
A szikjája is csupa olaj lett, ki mit káromkodott miatta az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a színekre!
Vajon szint? Ki maga?
Nem érteni. Nem beszél orosz.
A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultánst, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábban járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
És aztán szem elől vesztette őt.
Még nem, futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kandúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamosra.
Fizetni akart? És a kalauzbő?
Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy robogott el.
pompás, nagyon mulatságos.
A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
De hát ki az illető voltak éppen?
Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliozon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
Vitathatatlanul.
Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke... Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
Nem, félek, még rohamot kapna, orvos, injekció, nem.
De
nem,
kérem!
Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
És miért akart vele találkozni?
Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
Szóval maga semmi.
Beszéljünk másról.
De kérem.
Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, ami miatt maga. Tudnélik, Poncius Pilátus miatt.
Maga is?
Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
Maga író?
Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
De mi a neve?
Nekem nincs többé nevem. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
És hol a regénye? Hadd olvasom el.
Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos, iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
Kicsoda?
Kicsoda? Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatom valahogy kancsalul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűrögette a kézirat szélét, és krákogott.
Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám.
Eddig miért nem hallottunk magáról?
Mert eddig azelőtt nem írtam.
Tulajdonképpen kicsoda ön? Mert úgy értem, honnan jött?
Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
Hol?
Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
Ki volt ez?
Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Hebegett, habbogott, végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
De ki volt az a szerkesztő?
Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
De gyönyörű idők voltak azelőtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemen. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor... akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezés.
Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
Úgy van. Pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetesebb. Sétálni is jártam.
Mi történt?
A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes, sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkajáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkaját, 1000 meg 1000 ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áradt. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Girbegurba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor... akkor...
Tetszenek önnek a virágai?
Úgy rémlett, a néptelen szűk utcában visszhanggél, visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
Ön nem szereti a virágot?
Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
Hát miért szeret?
A rózsát.
Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyjal a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
Villámcsapás! Fimkés sújthat le így az emberbe.
Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
Amikor te még egy másik férfival éltél.
Én meg azzal a...
Na, szóval a...
Kivel?
Hát, na, minek is hívták?
Te házas voltál?
Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval nem emlékszem rá.
Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúgva árad be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be. Kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér gajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
Augustusra elkészült a kézirat.
Ekkor Pilátus összerezzent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
Melyik szép? Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozástól.
Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
Na igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
Regénye közlése ezek szerint nem aktuális.
Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
Az első fejezet.
Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
Végre is bárkitől megtudhatná. A sátán.
Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot. De
de az nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
Mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. Az első részt hallották.
A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Voland Básti Lajos. Iván Stankai István. Berlioz Márkus László. Orvos Szatmári István.
A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Az imént elhangzott rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2001. április 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7-en meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csak nem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi-tenger térségében, valamint a Krím-félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kálmán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Az új elektromos járművek fokozatosan váltanák ki a főváros előregedett dízelbuszait, amelyek közül 400 már 10 évnél idősebb. Holnaptól a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon folyó karbantartási munkák. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik, így ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászni állomás között. Tavaly csak nem 4 millió köbméterrel nőtt a hazai élőfa állomány. Az összmennyiség 423 millió köbméter volt, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A legelterjedtebb fajta az akác, a tölgy és a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és észak-keleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak majd az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a Médiaklikken. 11 óra múlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Ahmed és a tebehajcsár, rádiójáték, Firdausi Sahnaméja nyomán.
Történt pedig, hogy a cimborák már együtt ültek a kávézóházban, és Zülfikárra a tevehajcsára vártak. Zülfikár megérkezett, de arcán gondült, szemében bánat.
Hmm.
Töprengek. Egyre csak töprengek. Engem, Zülfikárt, a karaván vezetőt és Tebehajcsárt messze földön ismernek. Mószuli kalmárok és kafrai kereskedők, mekkai zarándokok is Iszfahánba készülők Zülfikár karavánjával teszik meg útjukat. És most gonosz haramiák harmadszor rabolták meg békés karavánom kalmárjainak holmiát. Nagy kár ez nekem, borzasztó kár.
Vajon ki lehetett a gonosz tolvaj? Hiába kutatta Zülfikár?
Hiába? Teljességgel hiába. És tudjátok meg, félek. Nagyon félek. Allah ne adja, eljön a nap, amikor a vándorkereskedők elkerülik karavánomat.
Karavánodat nem fogják elkerülni, Zülfikár.
Ki vagy te, gyermek, aki beleszólsz a felnőttek szavába?
Izligán fia, Ahmed a becsületes nevem. Apámat keresem. Gondoltam, már itt van a kávézóházban.
Te Ahmed vagy, Izmikán fia, hiszen atyádat az írástudót jól ismerem.
Zülfikár, kérlek, hallgass meg szavam. Megfognám én a tolvaj, de megám.
Meg? Gyerekes beszéd, mit felnőtt férfiak meg nem tehetnek, hogyan tehetné meg fiatal gyerek.
Zülfikár, kérlek, tervem van, nagy tervem.
Mit beszélsz, gyerek? Talán bizony éppen te fognád meg a tolvajt, hiszen legfeljebb, ha 10 éves lehetsz.
Már pedig én megfognám. Olyan biztos, mint ahogy Ahmed a nevem.
Elég a szóban.
A fiatal gyerek szava és a bülbül madár éneke tiszta, mint az oázis éltető vize, Zülfikár.
Béke veled, Izmikán mester, jókor jössz, éppen jókor.
Béke veled. Talán bizony levelet kell felolvasnom neked, Zülfikár.
Nem, éppenséggel nem.
Akkor hát levelet akarsz tolba mondani? Vár, tüstét, előszedem írószer számaimat.
Nem ezért vártalak,
hanem
nagy bajomban terve van velem fiadnak. Maga mondta az imént.
Mi? Terve van veled az én fiamnak?
Mi dolgod itt, fiú?
Bocsáss meg, apám, anyám küldött. Kérlek, jöjj haza, levélíráshoz várnak. Én meg, ha beszélhetnék, ha elmondhatnám tervemet.
Az iskolában a helyed és otthon, játékaid között. Meg ne lássalak többi a kávézóházban.
Kérlek, apám, kérlek, hadd szóljak hozzád egy Zülfikáról.
Szócsára, Izligán mester, tedd meg a kedvemért, hallgass meg, fiat.
Ha Zülfikáraga meghallgatná a szavam és te, apám, a tervemet, tömlöcbe kerülni a tolvajt.
Egy gyerekes beszéd ez, még hogy éppen te fognád meg a tolvajt. Reménytelen reménység.
Beszéljek, mert fiam, miféle terved van?
Ó, atyám, ha elmondhatnám tervemet.
Na, beszélj hát, Ahmed fiam, miféle terved van, de azt megmondom, ha ismét csalafintaságon töröd a fejed, megismered pár szám elejét.
Tervem jól kigondoltam, a tolvajt megfogom. Karavánodat többé senki meg nem rabolja, Zülfikár.
Szabadra jól vigyázz, fiam, férfi emberekkel beszélsz.
Hogy te megfogod a tolvajt, hogy karavánomat többé senki meg nem rabolja?
Te mondtad, Zülfikár. De előtt teljesítened kell 2 kérésemet.
Aj, Ahmed fiam, hiszen teljesíteném én 10-szer 2 kérésedet is. De elébb beszélj, hadd halljam tervedet.
Szándékomat előtted fel nem fedhetem. Csak is atyám lehet titkom tudója.
Jó, súgd meg nekem.
Mert ha azt mondom, hogy... És akkor azt mondom, hogy senki más... És akkor... És akkor tungus... De nem is... És akkor mind együtt, és akkor én...
Ezt aztán jól kieszelted, ó, te gyerek, te! Ahmed, fiam, ezt aztán jól kieszelted. Nem, én Végig ilyet. Ezt aztán alaposan kigondoltad. A terved sikerül, megfogod a tolvaj.
Izmigán aga, kérlek, engedd velem fiadat. Jó gondját viselem, meglát.
Elmehetsz, Zülfikán, mert fiam, elengedek.
Elkísérlek utadra, Zülfikán. De vajon két kérésemet teljesíted-e?
Teljesítem, persze, teljesítem. Mondd meg, mit kívánsz tőlem?
Először is azt, hogy Tungust az útra magammal vihessem.
Ha, jó, Tungust, miféle Tungust? Az meg ki, a barátod?
Igen, a barátom, a legeslegjobb barátom.
Nem bánom, elhozhatod. Mi is a neve?
Hiszen mondtam már Tungus.
Tungus, féle néve, sose hallottam ilyen nevet.
Tungus a szamaram neve.
Micsoda, mit beszélsz? Csak nem a szamaradat akarod magaddal cipelni a sivatagon keresztül?
Tungus nélkül nem megyek, csak őt is vihetem.
Nem vándor cirkusszal még, teve karavához szegő.
Tungus nélkül nem megyek.
Hey, makacs fiú vagy, azt már látom. Na jó, jöjjön hát a szamarad is.
Köszönöm, Zülfikár. Most pedig kérlek, hallgass meg második kérésemet.
Beszélj, Ahmed.
Második kérésem az, hogy az út alatt mindenben kövessed szavam.
Mi? Micsoda? Mit beszélsz? Allahra, a mindenhatóra, hogy én mindenben kövessem szavad.
Apám már tudja tervemet. Ó, ha neked is elmondhatnám, Zülfikán.
Ha elmondhatnád, persze, hogy elmondhatnád, hiszen én csak ismerhetem tervedet.
Most nem, Zülfikán, majd az úton, útközben.
Mit beszélt az úton, útközben?
Te így próbáld, Ahmeddel, Zülfikár. Én bízom fiabban.
Vidd el őket, Zülfikár.
Vidd el őket.
Legyen, hát. Jöjjenek mind a ketten.
És mindenben követett szavam, Zülfikár?
Mindenben, csak kérlek, bánatot és szégyent ne hozz a fejemre.
Megmondtam, Zülfikár, a tolvajt megfogom. És most menj! Mit hírül a kalmároknak és vándorutazóknak? Karavánoddal biztonságban jöhetnek. Kár nem éri őket az úton.
Karai kereskedő!
Béke veled!
Béke veled, Ali! Sejemköntös
készítő!
Csak szaporán! Fertár óra múlva indulunk!
Allah, ha tanulja szavamnak, karavánoknak rossz híre van, Zülfikán!
Háromszor garázdálkodtak haramiák, holmiaink!
Nem, Zülfikán, békességben akarom megtenni utamra! Háromszor ért károsodák karavánokat!
Ne, kerüljétek el karavánomat, effendik! Allahra, mindenhatóra! Csak még egyszer tegyetek próbát velem! Csak még egyszer!
Regény emberek vagyunk, nincs egyebünk, csak a porték.
Portékát sértetlenül ér el iszlámba.
Megmondom úgy, amint van. Szavadnak nem hiszek, Zülfikár.
De sietős az utam. Mi más tehetnék veled, megyek?
Nem bánod meg, effendi!
Holnap után viradóra el kell érnem Kafraoádist. Veled megyek, jó? Veled megyek én is, Zülfikár.
És velünk lesz, effendi, higgyétek szavam. Most pedig készüljetek mindannyian, fertály óra múlva indulunk.
Nem ismertek fel egyikünket sem?
Mondjam, bárcsám, senki nem ismert fel.
Jól vigyázz, ragasztott szakállad, le ne essék.
A hajadra is ügyelj. Nehogy sipkáddal együtt lejöjjön a hajad.
Engem ne féltsetek, magatokra vigyázzatok. Együtt ne lássanak bennünket. Senki se sejti, hogy a karavánnal együtt megy Jambar Jam, a haramiák vezére.
És dürgőd a tolvajok tolvaja.
És Gamba a surranó és lapackodó.
Mostantól fogva Vándor Kalmár vagyok, és a karavánnal is fahámba igyekszem.
Én meg Vándor Foltozó Varga sejem fonalat viszek az iszfaháni vására.
Ujjaj, nekem százszor és ezerszer, jaj, Ahmed fiam, a kitárok holmiát ismét baj éri.
Szándékom igaz, Zsúfikám. Meglásd, Allah segíti tervemet.
Kulbej tőle, zsidej sőlej, Allahzim, Allahistőnöj, Kárzelejrin, Balázim.
Téged Ahmednek hívnak, ugye ez a neved? Ahmed a becsületes nevem, téged meg Zulejkának hívnak, ugye? Honnan tudod a nevem? Apád szólított így. Neked ez az első karaván utad, Ahmed?
Az első, Zulejka.
Engem is most visz magával először, apám.
Te hány éves vagy, Zulejka?
Én 10. És te, Ahmed?
Én 10. Jó, hogy találkoztam veled.
Jó.
Legyünk barátok. Akarod, Zulejka?
Akarom, Ahmed.
Akkor most már barátok vagyunk.
Barátok vagyunk.
Életre halálra.
Életre halálra. Tiéd a csaci, Ahmed.
Enyém.
Szép csacsi, nagyon szép csacsi.
És okos? Érti az emberek beszédét?
Érti az emberek beszédét? De hiszen akkor ez egy csodálatos csacsi.
Az, csodálatos.
És mondd, Ahmed, beszél?
Ki?
Hát a csacsi, a csodálatos csacsi.
Hát tudod, beszél, persze, hogy beszél. De szavait egyedül csak én értem, egyedül én.
Te érted, amit a csacsi beszél?
Értem hát, hogy ne érteném.
És mondd, Ahmed, mi a csodálatos csacsi neve?
Tungúz. Tungúz? Szép név. Nézd csak, Zulejka, mint a pálmákat látnék a távolban. Vagy csak a szemem káprázik.
Talán még sötétedés előtt elérjük az oázist. Apám is ebben bízik.
Fáradtak már a tevék? Nézd, alig vonszolják magukat. Zülfikár okos ember.
És igazságos.
Úgy mondják, jó karavánvezető.
Jó, bizony. Nevét messze földön ismerik, de a gonosz haramiák sok kárt tettek vele.
Majd én elbánok a haramiákkal, ne félj, Zulejka. Mondd, segítené nekem?
Segítenék, csak mondd meg, hogy miben segítsek.
Majd meg tudod.
A tevék már erősen nyugtalankodnak.
Érzik a vihar, a számomot.
Fél nappal előre megérzi a teve, ha a szél felkavarja a sivatag homokját. Jaj, jól fog esni a pihenés. Embernek állatnak.
Emberek, malordok, te vajsárok! Rakjátok le a málhákat a tevékről! Effendik, szálltok le a tevékről! Itt éjszakázunk!
Csak hogy megérkeztünk! Csak hogy itt vagyunk már!
A pálmákhoz menjetek, buzgó források adnak ott hűsítő italt! Menjetek, effendik, frissüljetek fel a források vizétől!
Jaj, csak hogy megérkeztünk! Borzasztóan kóvályog a fejem. Ezek a tevék úgy mennek, mint csónak a viharos tegi. Jaj,
én meg
jaj.
A lábam nem bírom kiegyenesíteni.
Jaj, a gyomromnak vége.
Jaj,
mi történt?
Úgy érzem magam, mintha forró olajban sütöttek volna. Jaj, a
terület! Vagy én szédülök, jaj. Vagy a föld mozog alattam. Rendbe jöttök, effendik tüstént, rendbe jöttök. A pálmafáknál vannak a források, felfrissültök a hideg vizétől.
Jaj, megyünk.
Megyünk. Belébb, veled van szavunk, Zülfikár.
Bizony, hogy veled, Zülfikár, mert arról van szó, hogy...
Effendi, kérlek benneteket, fogjátok rövidebbre szavatokat. Azt se tudom, hova rohanjak, mit is kezdjek. Már a hordókat, teve hajcsárokat, mindjárt el kell igazgatni.
Jó, most ne igazgass semmi. A portékánkat hova tegyük, Zülfikár, ezt mondd meg, a portékánkat. A bokharai sejmeimet.
A damaszkuszi vásznaimat.
A muktharai papucsaimat.
De effendi...
Ez most a te gondot, Zülfikár.
Jól emlékez, mit mondtál, Zülfikár.
Károsodás nem esik árutokban az úton és út alatt, így mondtad, Zülfikár.
Hallgassatok meg, effendi.
Ezer és ezer dénárral érnek fel áruink,
boharai sejmeim, vertaranynál is többet érnek. Portékáitokat a málhás sátorba vigyétek.
Málhás
karabélyos őrök őrzik a sátort.
Akkor jó.
Hely, de jól esik majd az alvás.
Aj, alig várom már, hogy a fekhelyem el legyen.
Bizony.
Jaj, nem gyerekjáték, hajlandó napestig baktatni a tevék, hát
jaj.
Ide, effendik, ide mindjárt, ide, effendik. Szokásom, hogy megszámolom, meg vagyunk-e valamennyien, mielőtt nyugovóra térünk. Hát lássuk csak, Szotirisz, Eszkám, Isztaklál, Tevehajcsárok.
Itt vagyunk,
Ali, Abu, Mehmed, Birlik, Jurdum, Álahordok. Itt vannak Ali, Ügün, Azir, Vándor, Kalmárok. Itt vagytok, Tarim.
Itt vagyok.
Turu.
Itt vagyok.
Ezsmek. Itt vagyok. Kultozó vargák és pilafárusok.
Itt
vannak. Na, hát akkor. Érjetek nyugomóra, effendik. Lába van már a holdnak.
Megállj, Zülfikár.
Yeah.
Már régebben kérdezni akartalak, mi dolga van velünk annak a nyakigláb satnya fiúnak, meg annak a kajlafülű szamarának.
Mi?
Erre felejtsd, Zülfikár. Mert megmondjuk neked úgy, amint van. Sehogy se tetszik nekünk, ahogy a tevék körül settenk.
Sehogy se tetszik, Zülfikár. Jaj, hiszen benne biztosak lehettek, effendi.
Mert
Ahmed ő Izmigán agának, a tisztes írástudónak fia.
Hát hiszen Izmigánt, az írástudót jól ismerem.
Ilyen apának csak becsületes fia lehet.
És mondd, Zülfikár, Ahmed a tevéket őrzi?
Vagy felfogadtad inasodat talán?
Hogy is mondjam csak, vendégem utunkon. És talán segítőtársam.
Segítőd?
Hát akkor nincs semmi baj.
Béke vele, Zülfikár.
Allah őriz álmoda.
Sokára elérkezik. Lopodsz be a málhás sátorba. Ha az őrök utadat állják, mondd, hogy apát küldött, valamit el kell hoznod. Az a fontos, hogy egész éjszaka ott légy a málhás sátorba, és jól megfigyelj mindent. De vigyázz, téged meg ne lássanak. Vigyázz, Zulejka, jó? Vigyázok, Ahmed. Ahogy mondtad, úgy teszek.
Hold your turkey lamp.
Csambá. Dürgün, halljátok a szavam.
Beszélj, Csambárcsám, hallgatjuk szabad.
Időnk elérkezett. Senki se sejti, hogy a karavánnal együtt jött Rambar Jam, a haramiák vezére.
És Dürgün a tolvajok tolvaja. És Kamba a surranó és lapockodó.
Maradjatok csendben. A kalmárok elgyengültek az úttól. Ha sátrukba térnek, tüstént elalszanak.
Tüstént elalszanak.
Tervem biztos, és biztos sikerünk is.
Te mondtad, Csambárcsám.
Hajoljatok közelebb. Jól figyeljetek. Egyikőtök ma éjszaka oroszlán bőrbe bújik.
Oroszlán bőrbe?
Igen, Dürgün. Te leszel az oroszlán.
Még az oroszlán is megijedt tőlem. Olyan oroszlán leszek.
Jól van, Dürgün. Te meg Kamba az űrzavart
csinált. Fordítok, ahogy csak a számon kifér.
Így legyen. És most menjünk hárman három felé.
Csambárgyám, megállj! A zsákmányon mit tegyünk?
Hová rejtsük? Ha zsákmányt az oroszlán bőrbe kötjük, amit te levetsz magadról, Dürgün. Ott nem látja meg senki. A többit bízzátok rám.
Mit mondom? A tevékre jól vigyázzak! maradjatok! Három vertály óra múlva tovább megyünk!
Végem van! Végem van! Kiraboltak!
A sejmeim elrabolták a legszebb sejmeimet!
A legdrágább papucsaimat vitték el! Zülfikár!
Zülfikár, hol vagy? Hol vagy, Zülfikár?
Effendi!
Beszározon el, nem viszed a lakát!
Effendi, hallgassatok meg!
Miért egy kárunkat te kezdetne?
Effendi!
Kölyök, szabadra jól vigyázz!
Idegen, nem férkőzhetett közelünkbe!
Ne fesek, fiú! Nem a te dolgod ez!
Ki tudja, mi történt a nagy zűrzavarban?
Késő éjszaka kiáros hivatagban karaván nélkül. Ezt mondd meg!
Ott hol vagy árkombokról?
Elcsüketett a zűrzavarban!
Ide senki nem jött! El innen senki nem ment. A tolvaj ki lehet?
Ki lehet?
Gyertek ide mindannyian! 17-en voltunk! Hadd lássam, most hányan vagyunk! Na, egy, kettő, három...
Zulejka! Itt vagyok, Ahmed! Láttál mindent? Mindent láttam. Azt is tudom, hol a rablott holmi. Csak éppen azt nem tudom, hogy ki rakta oda. Jó munkát végeztél, Zulejka. De most menj, ne lássanak együtt bennünket.
3, 4, 15, 16, 17.
Van köztünk idegen, Zülfikár?
Idegen nincs közöttünk.
Teve hajtjárok, láthatok valakit a sátorban a pozit?
Senki se látni.
És ti málha hordok, és éjszakai őrök, ti mit láttok?
Senki nem jött a táborunkba.
Akkor hát megmondtam nektek, a tolvaj közülünk való. És Tunguz, az én csodálatos csacsi megsúgja ki a tolvaj között. Talán bizony...
Talán bizony is tud ez a csodálatos csacsi.
Igen, persze, hogy tud. Na miért ne tudna? Persze, hogy tud beszélni a csacsi.
Beszélő csacsi? Hát ez igaz? Ilyet se hallottam
na,
még.
Na hát, ha valóban tud beszélni ez a csacsi, hát parancsold meg neki, hogy mondjon már valamit.
Hogy is mondjam, csak a Tungul, na, a csacsim.
Na.
Most is beszél, jól hallottátok. Csak éppen szamár nyelven.
Szamár nyelven? Mit mondott? Megmondtatál, hogy ki a tolvaj, mi?
Megmondta, persze, hogy megmondta.
Ahmed, drága fiam, megmentőm!
Ahmed, beszélj!
A tolvaj közöttünk
rá! Hozzák a gyorsan a bőrszíjakat! Megkötözzük kezét lába!
Beszélj! Ki a tolvaj közöttünk?
Ahmed, fiam, nekem megmondhatod, ki a tolvaj?
Mondanám, ha tudnám!
Micsoda? Mit mondasz? Megmondanád, ha tudnád?
Megmondanám, ha tudnám, de bőle nem tudom, meg sem mondhatom.
A regekben szerencsétlen gyerek is, én mit szerencsétlenem?
Hallgass, Zsuzsikár, és tedd, amit mondok, emlékezz rá, megígérted?
Hallgassak, és tegyem azt, amit mondasz, hiszen ha rájönnek, hogy egy szavam sem igaz, úgy elagyabudjálnak mind a kettőket, hogy életünk végéjettől jajgatunk.
Megmondtam, tedd azt, amit mondok, most pedig kezdődjék a játék.
Mi lesz, hol van?
Effendik, Tunguz, az én csodálatos csacsi megsúgta nekem ki a tolvajt. De megsúgta azt is, hogy mindnyájatok előtt akarja leleplezni a tolvajt. Ezért hát kérlek benneteket, vesétek alá magatokat a hármas próbára.
Beszéljak meg, mit tegyünk?
Álljátok körbe a csacsit, és én oda vezetem őt mindegyiktek elé. És ha a csacsi elétek ér, húzzátok meg a fülét, de ne erősen húzzátok meg, mert akkor megharagszik, és akinek a húzásánál a csacsi ijázni kezd, az a tolvaj.
Az a tolvaj, aki előtt ijázni kezd. Csodálatos.
Kezdődjék hát a próba. Elsőnek te húzd meg a csacsi fülét, Ali Effendi.
Jó, itt vagyok.
Húzom. Ali Effendi.
Húzom.
Na. Csacsi hallgat, a tolvaj nem te vagy.
Na, ögön.
Húzd meg.
Ögön, a tolvaj nem te vagy. Mószuri Kalmár.
A tolvaj nem te vagy.
Kafrai kereskedő.
A tolvaj nem te vagy.
Mehmed.
A tolvaj nem te vagy.
Jurdu.
Húzd meg!
A tolvaj nem te vagy? A tolvaj nem te vagy? Te se! Nem te vagy!
Mindenki meghúzta a csacsifülét!
Ahmed fiam, tudod már ki a tolvaj?
Még nem!
Arra az egekben végünk van!
Ne félj, Zsuzsiká! Elébb csípjük fölön a tolvajt, semmint a nap lenyugszik!
Félek, Ahmed! Baj lesz ebből!
Bízz bennem, Zsuzsiká! Tervem igaz!
Allah segítse igaz tervedet, fiam!
Effendi, kezdődjék hát a második próba! Menjetek be egyenként Zsuzsiká sátrába, és húzzátok meg a szamárfarkát! Utána majd a csacsi megmondja mindannyiatok előtt, ki volt a tolvaj! Meghúztátok valamennyien a csacsi farkát?
Meghúztunk.
Itt vagytok valamennyien? Tudom, hogy szamara már tudja ki a tolvaj. Ezért, hát arra kérlek benneteket, álljatok fel egy sorba, nyújtsátok ki a kezeteket, hogy ti is megtudhassátok, ki rabolta meg a kereskedők
árvét.
Így, most pedig elmegyek előttetek a csodálatos csacsimmal, és ő megsúgja nekem ki a tolvaj. Gyere, okos csacsim, gyere, Tungusz! Jól van, Tungusz, gyere tovább! Jól van, Tungusz, gyere tovább, Tungusz! Ne állj! Gyere ide, Tungusz! Ne állj a tolvaj! Ne is senki más!
Ne légy, gyere a játékból, fölött!
Ne vagy a tolvaj, te is senki más!
Fölött! Haladra jól vigyázz!
Tudozzétek meg kezét, lábát!
Megállj a tolvaj! El innen halandom! Effendikát, csak nem hisznek ennek a telekótya fölöknek meg a keshet szamarának!
Allahra minden tudóra, a tolvaj te vagy!
Tisztes kereskedőre emelitek kezeteket!
Vándor kereskedő, a márhásátorba menjetek és keresétek meg az oroszlán bőrt! Abban van elveszett holmitól!
Effendi, tisztes pokharai kereskedő vagyok.
Majd a böcskádi megmondja, ki vagy.
Bölcskádinak.
Hallod, vesz hosszúra szakállodat.
Béke veletek, effendik.
Béke veled, Mehmed. Béke veled.
Nézzük csak. Itt van én mindenki, ki törvénybe idéztek. Zülfikár Tevehajcsár és leánya Zulejka.
Előtted állunk, kádi.
Izmigán írástudó és Ahmed a fia.
Előtted állunk, kádi.
Erim, Duru, Esmek, őrök és málha hordók.
Előtted állunk, kádi.
Ali, Azir, Ügün, vándorkereskedők.
Előtted állunk, kádi.
Hozzátok fel a tömlöcből a haramiákat.
A haramiákat? De hiszen mi csak egyről tudunk.
Úgy van, amint Ahmed mondja, ő fogta meg a gonosz rabót.
Maradjatok csendben! Majd megtudtok mindent.
Mehmed kádi, a haramiák előtted állnak.
Uram, bőcs kádi, tisztes bokharai kereskedő vagyok. Bocse! Majd én megmondom, ki vagy. Jambarján vagy a rablók vezére.
Jambarján a rablók vezére? Apám, hallod? Én fogtam meg Jambarjámot, a rablók vezérét.
Három karaván kereskedőit megrabolta Jambarján. Védd magad!
Bölcs kádi, miképpen védjem magam, hiszen megmondtam, Ártatlan vagyok!
Az utazásod nehezebbé teszi bűnödet. Most pedig hallgassuk társaid, mit mondanak.
Ja.
Dürgün, lépj elé! Védd magad!
Jám Bargyám a bűnös, ő biztatott fel engem is.
De te öltöztél oroszlán bőrbe, és te ordítottál, hogy a te vég szerte fussanak.
Jám Bargyám parancsolta, hogy így tegyek.
Te így is tettél! Gamba, rajtad a sor.
Ja, én semmit se tettem. Allah a tanúm, hogy nem loptam el a kereskedő kárnyit.
Igaz, de csak zavar keltettél kiáltozásra.
Uram, Kádi, te mindent tudsz. Én ártatlan vagyok.
Ah, bűnös vagy te is. Éged is észed volt a gonoszságban. Főporkolám.
Parancsolj, uram.
Vidd vissza a töblözbe a haramiákat. Ítéletet majd később hirdetek. Dicséret illet téged, Izmigán, derék fiad Ahmed szépen cselekedett.
Fiam, csak azt tette, mit tennie kellett.
Jól van. És mondd csak, Ahmed fiam, ez a te csodálatos csacsid, amelyik itt áll melletted?
Ez bölcs, Kádi.
Hát, nézzük csak. És mi a neve a te csodálatos csacsidnak?
Tunguz a neve.
És mondd csak, fiam, valóban tud beszélni ez a csodálatos csacsi?
Igen, vagyis hogy, illetve azaz...
Csak nyugodtan, Ahmed fiam. Arra felej, amit kérdeztem. Valóban tud beszélni ez a csodálatos csacsi?
Igen, és hogy beszél, de amit mondasz, csak egyedül én értem.
Na, akkor... Valóban csodálatos ez a te csacsid, Ahmed fiam.
Igen, csodálatos.
És mondd csak, Ahmed fiam, eladó ez a csodálatos csacsi?
Eladó? Persze, hogy eladó, csak hát megmondom őszintén.
Ne is folytasd, Ahmed fiam, tudom, mit akarsz mondani. Ára van egy ilyen csodálatos tudós szamárnak, magát mi megértjük egymást, ugye?
Csak azt akartam mondani, hogy a szamarom, hogy a tungus...
Szóce, 10 aranypénzt fizetek neked a csacsiért.
10 aranypénzt, de hiszen...
Én 20 aranypénzt.
Én meg 40.
50 aranypénzt.
50 aranypénzt.
Százat, aranypénzt adok a szamárért.
Ahmed fiam, 100 aranypénz, nagy pénz, sok mindent megvehet 100 aranyért.
De a tungus...
Tudom, fiam, tudom. A tungus csodálatos csacsi.
Nem igaz. Nem csodálatos csacsi. Nem is volt csodálatos csacsi.
Mit beszélsz?
Nem csodálatos az a csacsi?
Nem is volt csodálatos?
Ahmed, de hiszen te mondtad, mikor magammal vittelek a karaván útra.
Mondj el mindent, no. Fiam, amint van titkodat felfedheted.
Így, Ahmed, fiam, így. Régtől sejtem én, hogy ebben valamiféle csalafintaság rejlik.
Az úgy volt, hogy tervem már jó előre kigondoltam, csak éppen pajtásomnak, Zulejkának árultam el a hármas próbát.
Miféle hármas próbáról beszélsz, fiam?
Először a szamaram fülét kellett meghúzni a mindenkinek, aztán a farkát, de tudtam jól, a tolvaj nem meri meghúzni, mert fél, hogy a csacsi ijászni kezd, és bűnös tettét leleplezi. Éppen ezért illatos ámbrával kentem be a szamaron fülét és farkát.
De hogy ki volt a tolvaj, erre hogy jöttél?
Úgyha, erről beszélj.
És akkor már csak az volt hátra, hogy megszagoljam mindenkinek a tenyerét.
És
akinek a tenyere nem volt ámbraszagú, az volt a tolvaj.
De a rabolt holmikat hogy találtad meg? Erről beszélj.
Zulejkával már az út elején megtanácskoztunk, elrejtőzzük a málhás sátorban, és mindent jól megfigyel.
És
amikor Zulejka megsúgta, hogy valaki oroszlán bőrbe burkolt zsákot rejtett el a fekhely mögé, a rablott holmi már megvolt.
Derék kislány vagy te is, Zulejka.
Jutalmatok pedig el nem marad, legközelebbi karaván után Mekkába vezet, magammal viszlek mindkettőtöket, hogy megláthassátok a zarándokok városát.
Köszönöm neked, Zsultikár! Köszönöm neked, apám!
Allahra mondom, jutalmatokat mindketten megérdemlitek.
Hangzott Ahmed és a tevehajcsár, rádiójáték, Firdauszi Sahnaméja nyomán. Szereplők voltak Avar István, Zeitler Zoltán, Horváth Ferenc, Nagy Anikó, Agárdi Gábor, Forgács László, Gyenge Árpád, Szó György, Lengyel András, Besztercei Pál, Pethes Sándor, Dóka Emánuel, Galkóczi Imre, Felvinci Viktor, Kéri Gyula és Lippai Ferenc. A felvételt Varga Károly készítette, dramaturg Derera Henrikné, rádióra alkalmazta Krejcer Sándor, rendezte Varga Géza. A hangfelvétel 1964-ben készült, és utoljára 2002. március 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.